Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 224. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük az elején az első 6 versét, a 286. dicséret dallamára énekeljük. A 224. énekünk első verse így kezdődik: kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen, ne hagyd minket elvesznünk bűnünkben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma este is eljöhettünk a templomba, csöndesítsd el a szíveinket, hogy meghallhassuk, megérthessük, szívünkbe fogadhassuk a te beszédedet, lelked által munkálkodj ezen, mert magunktól nem tudjuk ezt megtenni. Te csöndesíts el minket lelked erejével, és te világosítsd meg előttünk az ígét, és te világosítsd meg azt is, hogy hogy vonatkozik az ránk személyesen, és mi az, amit tőlünk vársz. Segíts, hogy megláthassuk a te nagyságodat, a te fenséges dicsőségedet ma este is, és meghajoljunk előtted, és igazi bűnvallással készülhessünk az ünnepre, megragadva a te kegyelmedet is. kérünk téged, hogy áld meg most esti Isten tiszteletünket, és munkálkodj a szívünkben. Amen. Kedves testvéreim, Esdrás könyvéből olvassuk ma este is Istenünk igéit. Esdrás könyvének a 9. részéből. A 9. résznek az első verseit olvastuk tegnap, illetve tegnap előtt, és ma akkor végigolvasom az egész részt. Lássuk egybe az eseményeket. Minekutána ezek elvégeződének, jövének hozzám a főemberek, mondván, Izrael népe és a papok és a léviták nem különítették el magukat e tartományok népeitől, amiképpen pedig azoknak, a kananeusoknak, hitteusoknak, perizeusoknak, jebuzeusoknak, ammonitáknak, moábitáknak, egyiptomiaknak és emóreusoknak utálatos vétke szerint el kellett volna. Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget maguknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel, és pedig a fejedelmek és főemberek voltak elsők e bűnben. Mihelyt a dolgot meghallottam, megszaggattam alsó és felső ruhámat, stéptem fejem hajszálait és szakállamat, s veszteg ültem. S hozzám gyűlének minnyájan, kik reszketve gondoltak Izrael Istenének beszédeire, azoknak vétke miatt, akik a fogságból megjöttek vala. És én veszteg ülök vala, mind az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig felkeltem sanyargatásomból, megszaggatván alsó és felső ruhámat, és térdeimre estem. Kiterjesztém kezeimet az Úrhoz, az én Istenemhez, és mondék, én Istenem, szégyellem, és általom felemelni, én Istenem, az én orcámat te hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünk fölött, és a mi vétkeink mind az égig növekedtek. A mi atyáink napjaitól fogva nagy vétekben vagyunk mi mind e mai napig, és a mi álnokságainkért adattunk vala mi, a mi királyaink, és a mi papjaink a földi királyok kezébe, fegyver által rabságra, ragadományra és orcapirulásra, amint ez a mai nap is van. És most nem sok ideje, hogy az Úr, ami Istenünk rajtunk könyörült, hogy hagyjon minékünk maradékot, és hogy adjon nekünk egy szeget az ő szent helyén, hogy így megvilágosítsa szemeinket, ami Istenünk, s hogy megelevenítsen bennünket egy kissé a mi szolgaságunkban, mert szolgák vagyunk mi, de szolgaságunkban sem hagyott el minket a mi Istenünk, hanem hozzánk fordította irgalmasságát Perzsiának királyai előtt, hogy megelevenítene bennünket, hogy felemelhessük a mi Istenünk házát, s megépíthessük a mi Istenünk házát, annak romjait, s hogy adjon nékünk bátorságos lakást Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk, ó mi Istenünk, mindezek után? Azt, hogy mi mégis elhagytuk parancsolataidat, melyeket parancsoltál szolgáid a proféták által mondván, a föld, melyre bementek, hogy bírjátok, az tisztátalan föld, a tartományok népeinek tisztátalansága miatt, utálatosságaik miatt, melyekkel betöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukban. Annak okáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak, és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat sem, javukat soha, hogy megerősödjetek, és éljetek e föld javaival, és örökségképpen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké. Mindazok után pedig, amik reánk jövének, gonosz cselekedeteinkért, és nagy vétkünkért, hiszen te, mi Istenünk, jobban kedveztél nekünk, sem mint bűneink miatt érdemeltük volna, s adád nékünk-e maradékot, hát megrontjuk-e ismét parancsolataidat, s összeházasodunk-e ez utálatos népekkel? Nem fogsz-e haragudni reánk mindaddig, míg megemésztetünk, hogy sem maradékunk, sem hírmondónk ne legyen? Ó, Uram, Izrael Istene, igaz vagy te, mert meghagytál minket maradékgyanánt, amint te mai nap bizonyítja. Ímé előtted vagyunk vétkünkben, és nem állhatunk meg előtted emiatt. Kedves testvérek, tegnap láttuk, hogy Esdrás egy olyan hívő ember volt, aki látta Izrael Istenének a dicsőségét. Ezt igazolta az, ahogy a népe bűnbeesését, illetve annak a hírét fogadta. Láttuk a magatartását, amiben a szívbeli döbbenete fejeződött ki. Órákon keresztül némán ült Isten templom előtt a porba, megtépett hajjal, szakállal, megszaggatott ruházatban. De nem állt meg itt a dolog. Ennyi még nem volt elég, ezzel még nem volt elintézve ez az ügy. Még szükséges volt valamit mondani az Úrnak, és aztán majd később még valamit tenniük is, hogy helyreálljon az Isten és köztük a viszony. De most nem futunk előre ennyire, hanem azt nézzük meg, hogy még imádkoznia kellett. Még egy imát el kellett mondania Istennek. Először hadd beszéljek egy pár szót az imádságnak, ennek a bűnvalló imádságnak, amit felsoroltam az előzményéről. Látjuk, hogy az Isten dicsőségét látó ember halálosan komolyan vette a bűnt, nem úgy általában a bűnt, hanem ott egy konkrét bűnt, a lelki paráznaságnak a bűnét. A világ, a szent magnak a világgal való összeelegyedését, elvilágiasodását, helyesebben, keményebben kifejezve elpogányosodását. Leroskadt az Úr temploma elé, és ott ül órákon át, szétszaggatott, megszaggatott ruhában, hajjal, szakállal. És olvassuk, hogy órákon keresztül ott ül, csak az esti áldozatkor mozdul meg, és kel fel ebből a helyzetéből. Így mondja itt az ígében, a 9. rész 5. versében olvastuk, hogy ekkor felkeltem sanyargatásomból. Ez a sanyargatásomból, ez a kifejezés a héberbe egyedül itt fordul elő az Ószövetségbe. Azt jelenti, hogy borzasztó lelki kínokon ment keresztül. Amikor szembesült a nép bűnével, és arra gondolt, hogy mennyi jót tett velük Isten, és ők ezt most így viszonoznák, kihívják maguk ellen megint az Istent, akinek a haragja az rettenetes, el fogja őket pusztítani, és hát megalázta magát az Úr előtt, de ott killódva, gyötrődve, lelkileg gyötrődve ezeken az eseményeken. És hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez a bűn miatti gyötrelme, killódása, szenvedése, ez a lelki állapot, ez megelőzte az ő bűnvalló imádságát. Ebből a hangulatból, most így mondom idézőjelbe téve, ebből a hangulatból állt fel, és fordult az Úr felé imádkozni. De hogy milyen volt ez a hangulat, azt nekünk elég nehéz itt őszintén szóval úgy elképzelni. Úgy, ha belegondolok egy kicsit, vagy belegondoltok egy kicsit ti is ebbe, hogy ez mi váltotta benne ki ezt a gyötrődést, hát egy pár dolgot mondtam az előbb is, de egyfelől úgy kiemelném külön, hogy az imádságának az elején azt mondja Esdrás, hogy szégyellem és átalom felemelni az arcomat te hozzád. Vagyis ott abba, ahogy ott ült megszaggatott állapotába, valami mélységes szégyenérzés töltötte el. Szégyenkezett. A bűn miatti szégy. Nem azok szégyenkeztek, akiknek kellett volna, hanem ő szégyenkezett. De ez nem egy ilyen elvi szégyenkezés volt, hogy elvileg szégyenkezett, hanem gyakorlatilag szégyenkezett. Majd elsüllyedt a szégyenébe, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy majd elsüllyedt a szégyen. Voltatok már így, hogy majd elsüllyedtettek valahol a szégyenetekbe, mert bűnön kapott valaki, és akkor... Vagy csak úgy magatokba, magatok előtt, hogy szégyeltétek már magatok előtt is, amit mondtatok, vagy csináltatok, úgy őszintén. Vagy tényleg úgy, hogy Isten előtt állok, és gyötör a szégyen, és legszívesebben a föld alá süllyednék, eltűnnék, nem is lennék ott. Tehát ez a szégyen érzés, ez nem egy kellemes érzés, nagyon is nem szeretjük ezt.
Borzasztóan nem szeretjük. Kerülnünk is kellene a pszichológusok szerint, hogy márkit megszégyenítsünk. De hát legalább magunkat, de magunkat sem nagyon akarjuk megszégyeníteni. Itt valahogy a bűn, amit tapasztalt ez az ember, hát Isten dicsőségét látó emberként, ez olyan szégyenérzéssel töltött el, hogy gyötrődött, kínlódott. Szerintem ez volt az egyik, ami nagyon kínoszta őt, ott abban órákon át tartó dermett némaságába. A másik, amire gondoltam, hogy gyötörhette Esdrást, az, ami megint elárul az imádsága. Ugyanis amikor olvassuk ezt az imádságot, akkor azt vesszük benne észre, hogy ő teljes mértékben magára vette a népének a bűnét. Ezt az utálatos bűnt. Teljes mértékben, mintha ő követte volna el, úgy imádkozik. Ez egy papi vonás, mert a papnak kellett magára venni, azonosulnia kellett a népének a bűnével, és lehet, hogy ő nem követett el olyan bűnöket, mint a népe, de mégis azonosulnia kellett, és Esdrás pap volt. És azt látjuk, hogy itt az imádságában egyáltalán előtte se, de az imádságában se határolódik el azoktól, úgymond, akik vétkeztek a vétküktől, igen, de tőlük úgymond nem. Nem újjal mutogat rájuk, nem fenyegeti őket, hanem egyszerűen belealászkodik az ő bűnükbe, mintha ő követte volna el. Úgy kezeli azok bűnét, mintha a sajátja lenne. Mi? Mindig így beszél, hogy mi, nem ők, mi. Ugyanezt látjuk egyébként Nehémiás könyvében is, van egy ilyen nagy közbenjáró imádság a 9. részben, ott a 34. versben, Dánielnél is van, Dániel könyvének a 9. részében is van egy nagy bűnvalló imádság Dániel részéről. Ott is úgy beszél, mintha ő követte volna el azokat a bűnöket, amik miatt Babilonba került a nép, pedig nem ő volt az. Most gondoljátok el, hogy milyen dolog lehetett ez, hogy magamra veszem azt, amit nem én követtem el. Ott felkeltem gyötörtetésemből. Hát egy gyötörhetődött, azok bűne miatt szégyenkezett az Isten előtt, akik elkövették azt a bűnt, meg azoknak a bűnét még ráadásul magára is vette, mintha ő követte volna el. Hát eléggé gyötrődhetett a lelkében, a lelki ismeretébe. És hát nem is tudom, hogy minket... Szóval ez a fajta gyötrődés az imádságaink előtt, bűnvalló imádságaink előtt, hát nem tudom, hogy ki ismeri ezt közülünk, magamat is beleértve. Nagyon ritkán jellemző ránk, hogy mi ebből az összetörtségből kiáltunk fel az Úrhoz. Vajon mi segíthet minket hozzá ahhoz, hogy így kezdjünk hozzá bűnvalló imádságot mondani Istennek? Én azt mondom, hogy az Úr Jézus halálának az átgondolása. Az Úr Jézus halálának, mert most ha visszaemlékeztek rá, akkor olyan Esdrás, mintha Jézusnak szinte az előképe lenne. Mert Jézus a Gecsemánéban, amikor imádkozott, azt olvassuk, hogy ott ő is bevállalta mi bűneinket. Ő bűnélet, mintha ő követte volna el azt, amit én követtem el, vagy ti. Magára vette a bűneinket. Azonosult velünk. Hogy aztán azonosuljon azzal az ítélettel is, ami azokért jár. Márpedig ő tudta, hogy ez micsoda, mit jelent számára, ez a halált jelenti. És ott kínlódott szegény, annyira kínlódott, hogy ugye vért izzadt. És még ő is úgy imádkozott háromszor, hogy ha lehet, múljon el tőle ez a pohár. De legyen úgy, ahogy az atya akarja. És vállalta ezt az utat, ami a számára is egyébként a szégyen és gyalázat útja volt, mert ő is szégyenkezhetett, amikor úgy vitték ki, mint egy utolsó bűnözőt, miközben nem csinált semmit, ami velere rászolgált volna, és aztán ott lerángatták a ruháit, azt mesztelenül gyakorlatilag felszögezték a legszörnyűbb halál nem elszenvedésére. Tehát azt el kell csöndesednem nekem is, meg minnyájunknak e fölött az eseménysor fölött, és mondanunk kell Jézusnak, hogy amit hát Esdrásban látunk, hát az egy kis halvány árnyék annak, ami benned végbe ment Jézus. Te vagy az én bűnöm. Te vagy az én kárhozatom. szégyent, gyalázatot vállaltál, amit nekem kellett volna, ami engem illet. Kihallottál, meghaltál, értem, és mégis értelmesedeztél, és értem adtad az életed. Szóval az ember valahogy azt hiszem másképp fog bele a bűnvaló imádságába, minnyájan, nem csak úgy, hogy na jó, akkor tartsunk valami kis bűnbánatot, hanem ha úgy átgondolja ezeket a dolgokat igazán alaposan, akkor úgy másképpen. A bűnvaló imádságnak van valami előzménye. Ez a lelki összetörettetés. Felálltam, felkeltem gyötörtetésemből, mondja Esdrás. Hát egyébként ez a felkeltem gyötörtetésemből, ez nem sok ideig tartott, hogy itt olvassuk, mert alig, hogy fölkelt a gyötörtetéséből, azonnal megint megtépte a ruháját, és térdre esett, ezúttal már nem leült, hanem térdre esett, ezt olvassuk, ugye? Térdeimre estem, a földre borult, a 10. résznek az elején olvassuk, hogy amikor imádkozott Esdrás a földre borulva, úgy borult, tehát térdre esett, leborult a földre, széttárt kezekkel, karokkal, és közben azt olvassuk, hogy sírt, zokogott. 10. rész első versében van az, hogy így imádkozott, sírva, a földre borulva. Az Isten temploma előtt. Szóval, mintha folytatódna az összetörettetés, ugye? A szenvedése. Tulajdonképpen, de ezúttal már nem néma, hanem elkezd imádkozni. Az imádságnak ez a kezdete, hogy ahogy itt ő maga leírja, ugye háromszor is használja ezt a szót, hogy én Istenem. Én Istenem. Érezzük ebből ezt a... Megint, mintha, ez csak úgy zárójelben mondom, mintha Jézust hallanánk, ugye a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? De ezt most nem akarom most itt már idehozni, de... Ez a személyessége, hogy Isten, Istent az én Istenemnek neve, nem a Isten a távoli Isten, a személytelen, aki ez valami, nem tudom milyen értelmi kapcsolat fűz, hanem ő az én Istenem, az én személyes Istenem. Én Istenem, így háromszor egymás után jön ez a kifejezés. Látszik, hogy Esdrás egy mély személyes kapcsolatban van Istennel, és Isten is ő vele. Ezután jön az, amit már említettem, hogy szégyellem és általom felemelni az orcámat te hozzád. Ez a mély alázat, szégyenkező embernek az alázata. És akkor utána jön ezzel, amit megint csak említettem, hogy egészen beállva a nép közé, közli, hogy bűnösök vagyunk. Azért szégyenkezem így, mert az álnokságaink elborítottak minket, és vétkeink az égig növekedtek. Ez egy ilyen olyan, mintha egy ilyen párhuzamos költői kifejezés lenne, egyszerűen azt akarja mondani, hogy teljesen belepnek minket a bűneink. Olyan, mint egy nagy mély tengernek az aljába állnánk, és fölöttünk a bűneinknek a tengere van. Ellepnek minket. Nem bokáig gázolunk a bűnbe, nem térdig, nem derékig, nem nyakig, hanem elborítottak bennünket a bűneink. Egy bűről van szó egyébként. De így mondja, hogy a bűnünk elborított, vagy a bűneink elborítottak bennünket, álnokságaink, vétkeink, az égig növekedtek, már a te lábaidat csapkodják megint. Aztán utána ugye elmondja az imádságban, hogy te odaadtál bennünket mindenféle nyomorúságra, már atyáink idejétől kezdve, tehát a legrégebbi időktől kezdve, visszanézi a történelembe. És odaadták királyok kezébe, fegyver által, rabságra, kirablásra, zsákmányként, és orcapirulásunkra történt velünk az, ami történt. Ugyanezen bűn miatt, akkor is már, amit most mi elkövetünk. Ez az elvilágiasodás, elpogányosodása a Szent Magnak. Istennek úgy érzem, hogy itt az igazságos ítéletét egy pillanatra se vonja kétségbe. Te ítéltél fölöttünk. És semmi, hogy igazságtalan voltál velünk, mert nem kellett volna ennyire meg, nem érdemeltük volna ezt meg, semmi ilyesmi. Isten igazságos az ő szemébe. És aztán utána egyébként elkezd beszélni Istennek az újabban megtapasztalt nagy irgalmasságáról. Hogy te megkönyörültél rajtunk, hogy hagyjon nékünk egy kis maradékot, adjon egy szeget az ő szent helyén, hogy újra kezdhessük itt a dolgainkat, belekapaszkodhassunk és elindulhassunk valahogy. És hogy megvilágosítsa szemeinket, és hogy felépíthessük a templomot. Tehát, hogy Isten irgalmasan ránk tekintett, a 8. és 9. versben ezt ecseteli. Még azt is elmondja, hogy kedvessé tett minket a perzsa király előtt. És két versben is egyébként taglalja Istennek az irántuk megnyilvánult kegyelmességét. Előbb az igazságosságát, amit az ítéletbe nyilvánított, aztán utána a kegyelmességét, amit a szabadításukban mutatott meg. De ezt bővebben taglalja. És az az érzésünk, hogy azért, hogy elérkezhessen aztán a 10. vershez, és már így kérdezi, hogy és akkor most mit mondjunk, ó mi Istenünk ezek után? Tudnélik azok után, hogy atyáink elkövették ugyanezt a bűnt, és megmutattad, hogy te ezt nem tűröd, és igazságosan megbüntetted őket. De utána meg megkönyörültél rajtunk, és elképzelhetetlenül, fölfoghatatlanul irgalmasan bántál velünk, és épp hogy csak pár évtizede hazajöhettünk, és felépíthettük a templomot, és biztonságba és békességbe élhetünk itt Júdában meg Jeruzsálembe, akkor most ezek után, hogy átéltük a te igazságos ítéletedet is, meg átéltük sokkal inkább a te mélyrehajló, érdemtelen nagy szeretetedet, most akkor ezek után ugyan mit mondjunk? Mit mondhatunk? Azt mondhatjuk, hogy legyen áldott a te neved? Azt mondhatjuk, hogy köszönjük, Urunk, azt, hogy itt vagyunk, hogy cselekedjük a te akaratodat? Mit mondjunk? Nem. Azt mondhatjuk, hogy mindannak a rossznak és jónak ellenére, amit igazságodból és kegyelmedből kaptunk, melyek egyfelől mondjuk elijeszthettek volna bennünket a gonosztól, másfelől hálásra tehettek volna minket irántad, és az engedelmességbe lelkesíthettek volna, egyik se történt meg, hanem azt kell kimondjuk most itt előtted, hogy mi mégis elhagytuk parancsolataidat. Megint. Mégis elhagytuk a te parancsolataidat. Amiket a korábbi próféták által mondtál. Felidéz megint két vers, a 11-12. vers, a Tórából, meg máshonnan való idézetek, elsősorban Mózes 5. könyvéből. Ezeket parancsoltad, nyilvánvalóan elmondtad népednek a prófétáid által, hogy mit vársz tőlünk. Mi meg ugyanúgy most itt fittyet hányunk, megszegjük, nem foglalkozunk vele. Hiába volt a te igazságos ítéleted? Hiába volt a te kegyelmes lehajlásod hozzánk? Ennyit nem jelent nekünk? Ennyit nem jelent. Most mit mondjunk? Ennyit nem jelent. És a 13. versben szinte úgy összefoglalja, hogy mindazok után, amik ránk jöttek, gonosz tetteink miatt és nagy vétkünk miatt, meg azután, hogy igazságos ítéleted után mégis lehajoltál hozzánk, mégis fölemeltél, mégis hazahoztál, most akkor, és akkor kérdéseket tesz föl. Jön a 11. vers, itt újabb kérdések jönnek. Akkor most megrontjuk újra parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos bálványimádást űző népekkel, akik ellenet fordítanak és elpogányosítanak minket? Itt konkrétan ki is mondja az elkövetett bűnt egyébként, de kérdésként az, hogy folytatni fogjuk ezt a gyakorlatot, Istenünk? Mintha Isten lenne a felelős ezért, hogy folytatják, vagy nem folytatják, de most akkor folytatjuk, Istenünk, ezt a dolgot? Nem fogsz megharagudni ránk ismét, míg tökéletesen el nem tüntetsz a föld színéről? Két súlyos kérdés Istenhez, de Istent kérdezi nyilván, de a népnek is hallania kellett ezt. Majd Isten válaszol ezekre a kérdésekre. Meg a népnek is válaszolni kell valahogy majd. Vagy Isten vagy irgalmasan, vagy ítélettel fog válaszolni. Úgyhogy végül egy hírmondó sem marad, vagy megmaradnak, mert kegyelmes. És az imádságnak így érkezik a végére a 15. vershez a próféta, mert azt mondja, hogy ó Uram, Izrael Istene, Ugye itt megint ez az Izrael Isten, ez a szövetséges Istent jelenti, hogy te, aki, aki minket egyáltalán létrehoztál, mint népet, és aki utána szövetséget kötöttél velünk. Te Izrael Istene, te igaz vagy, mondja ki végül, az, és azt érti rajta, hogy te hűséges vagy, mert meghagytál minket maradékgyanánt, úgy, hogy megígérted ugyancsak a proféták által, hogy megmarad egy kis maradék, és hazahozod őket a fogságból. Most itt vagyunk, igaznak nyilvánult megint a te szavad. És azt mondja, most pedig, most itt állunk előtted. Izrael teremtője, szövetséget kötő Isten, aki igazságos voltál velünk, aki kegyelmes voltál velünk, érthetetlen módon, igazságos voltál érthető módon, igazságos voltál érthető módon, igazságtalan voltál, illetve kegyelmes voltál igazságtalan és érthetetlen módon hozzánk. Te igaz Isten, aki a sorsunkat a kezedbe tartottad eddig, még a perzsa fejedelmeket is jó indulattal fordítottad felénk, mert te még nekik is ura vagy, akkor most itt állunk előtted vétkünkben, nyakig, talpig. És nem állhatunk meg emiatt előtted. Amen. Úgy, hogy végig gondoljuk ezt az imádságot, nem is elég egyszer végig gondolni. Úgyhogy én is úgy voltam vele, hogy miután ugye az előzményeket egy kicsit megfontoltam, és utána rámentem az imádságnak így a kicsit az átgondolására, vagy főbb vonalainak a megértésére, akkor utána még a harmadik pontom ez, hogy nézzünk bele egy kicsit az imádságba. És egy-két dolgot hadd emeljek ki, pontosabban kettőt. Az első az, hogy ebbe az imádságba, amit elmond, megint Isten dicsősége ragyog fel előttünk. Ugye említettem, hogy ő egy olyan ember volt, aki látta Isten dicsőségét. Ezért fájt neki annyira a bűn is. De ezért is bízott abba, hogy Isten kegyelmes, és ezért borult előtele, és ezért alázta meg magát. Látta Istennek az igazságosságát, de a kegyelmességét is, és ebben az imádságban is ez jön ki, hogy ő látja Istennek az igazságosságát, és látja Istennek a kegyelmességét, látja a hűségét is egyébként, látja a hatalmát is, amivel irányítja a dolgokat, a történelmet. A Perzsia királyait, meg a, mit tudom én, meg a népének a sorsát. Ő mindent a kezébe tart. Isten hatalmas, Ézsdrás Istene hatalmas Isten, igazságos Isten, szerető Isten, irgalmas Isten, igaz Isten, hűséges Isten, szövetséget kötő Isten, természet fölötti Isten, dicsőséges Isten. És valahogy testvérek, tényleg előttük is, akik ott ezt hallották, de hogy mi is, hogy ha elcsöndesedve olvassuk ezt, és hogy hallgatjuk ezeket a dolgokat, amiket mondott, akkor valahogy előttünk is fölragyog valahogy Isten. Akit Esdrás látott a népének az életében, mert az Izrael népe életébe, történelmében jelentette ki a dicsőségét. Valahogy nem csak ők láthatták, mi is láthatjuk. Izrael életében a dicsőséges Isten. De nekünk még egy pont van, ahol láthatjuk Isten dicsőségét ragyogni. Még világosabban, úgy mondom most, mint Izrael életében. Tudnélik Jézusnak a személyébe és életébe, nem? Ott igazán ragyog. Mi Jézusra tekintve, Esdrás Izrael népének az életére tudott tekinteni, mert abból tükröződött elé Isten kijelentése, Isten dicsőséges lénye tulajdonképpen. Mi meg ránézünk Jézusra. Izraelre is nézhetünk, de inkább nézzünk Jézusra, mert Jézusból még inkább felragyog előttünk. Az ő Isten emberi személyéből, az ő tanításaiból, az ő beszédeiből, az ő cselekedeteiből, a szenvedéseiből, a halálából, a feltámadásából, a mennybe meneteléből még jobban elénk ragyog Isten dicsősége, testvérek. És valahogy azért, hogy ezt lássuk, már tegnap is utaltam rá, de most is utalok, hogy ezért van az úrvacsora. Hogy újra és újra valahogy fölragyogtassa előttünk Jézus a benne lévő isteni dicsőséget. És jó, ha az imádságainkból is nem mi ragyogunk elő valahogy, hanem az ő dicsőségét tükrözik az enyém is, de a tietek is. A mi imádságainkból is Isten van a centrumban. Az ő személye, az ő vonásai, neki kell felragyogni a bizonyságtételeinkbe, az ige hirdetéseinkbe, a ti bizonyságtételeitekbe is. Valahogy Jézusnak kell felragyognia. Benne van az Isten, az életünk teremtője, gondviselője, megváltója, megszentelője, az üdvözítője. Olyan jó, ha mi is észrevesszük valahogy azt, amit Esdrás észrevett. Ehhez a léleknek a munkája kell, hogy meglássuk Isten dicsőségét. És az imádságnak ez a másik vonása, amit szeretnék úgy külön kidomborítani előttetek, hogy Esdrás imádságában az Isten dicsőségének a felragyogásához hozzá kapcsolódik szinte elválaszthatatlan attól a bűnnek a témaköre. Izrael bűnének a témaköre. A bűnnek a felismerése, a bűnnek a beismerése, megvallása. Az imádságot, ha végignézitek, a hatodik versben, a tizedik B versben és a tizenötödik B versben, tehát az elején, a közepén, meg a végén, van szó az Izrael bűnéről, amit bevall. Háromszor. És mindig úgy vallja be, hogy ez a mi bűnünk, mint ez a nem mea culpa, hanem a mi kulpánk, ugye, vagy a mi bűnünk. A mi bűnünk. És ha ezeket a bűnvallásokat megnézitek, akkor nincs semmi másra mutogatás. Másra kenni a felelős. Hát én azért vagyok ilyen, mert ő olyan. Nem bagatelizálja a bűnt, amit elkövettek. Hogy ezt lekicsinyelte volna, dehogy is. Nem szépítgeti, nem magyarázgatja, nem mentegeti, semmi ilyesmi nincs. Egyszerűen bevallja, ilyenek vagyunk. Ezt tettük. Ebbe állunk itt előtted. Valahogy ebbe, ahogy beszél a bűnről, Izrael bűnéről, testvérek, valahogy ott bujkál az az egész, amit talán úgy nevezhetnénk, hogy a bűnnek az érthetetlensége is. Van a bűnnek egyféle érthetetlensége. Hogyan lehetséges? Kérdezzük most mi is, ő is ezen töprenghetett, hogy hogyan lehetséges megérteni azt, hogy Isten, aki a népével igazságosan bán, nem tudom hány évszázadon keresztül, és sokszor megbüntett őket ugyanezen bűn miatt. Utána mégis kegyelmesen bánt velük, szinte, hogy sokkal kegyelmesebben, mint igazságosabban. És akkor e kegyelmet most, meg ezt az igazságosságot ők ezzel hálálják meg, hogy most ugyanazt a nyomorult bűnt csinálják. Hát ez érthetetlen, ez fölfoghatatlan, a bűn érthetetlen, felfoghatatlan ez a kemény szívűség. Valószínűleg mi se tudjuk felfogni a saját kemény szívűségünket, meg a saját bűneinket, mert mi is ugyanígy vagyunk egyébként saját magunkkal, nem? Hát szinte csak, amikor valami nyomorúságot, bűnt elkövetünk, akkor utána gondolkozunk, hogy hát hogy én, hogy? Hát hogy csinálhattam ezt? Hogy mondhattam én ezt? Hát nem ismerem én az Istent? Vagy nem ismer engem az Úr? Nem ismerem a megváltót, vagy nem ismer engem a megváltó? Nem halt meg Jézusért, nem tudok a bűnről, a bűnbocsánatról, a kegyelemről. Hogy követhettem én ezt el? Nem értjük, de mégis elkövetjük. Minden esetre azért jó, hogy legalább, ha kimondjuk, mint Esdrás is. Mindenféle szépítgetés, kenceficézés, minkelés, meg egyéb nélkül kimondja. Ilyenek. Ezt csináltuk. Ilyenek vagyunk. Érthetetlen, nekem is érthetetlen, neked még inkább érthetetlen, Istenem, de ilyenek vagyunk, nyomorultak. Teljes szörnyűségében látja ezt a bűntestvérek, amit elkövettek. Nem veszi magát ezt a konkrét bűncse így félváró, hogy hát nem nagy ügy, na, 100 ember itten félrelépett, jó, hát majd lesz valami. Mit mond? Azt mondja, hogy a bűn, mint a tenger borít el minket, ugye, ezt mondja. Hát ez nem kis bűn. Hát ez borzalom, mondja. Szörnyű. És ezzel zárja, hogy előtted vagyunk, és meg se állhatnánk itt előtted. Tehát láthatjátok, hogy az imádságban valahogy kidomborodik egyfelől Istennek a mérhetetlen fensége, és akkor vele szembe az ő szövetséges népének ez a mérhetetlen hálátlansága, amivel viszonozza ezt. A bűne. És ahogy így elgondolkoztam ezeken, testvérek, úgy feltűnt valami, amit nektek is most mondok, hogy valami hiányzik ebből az imádságból. Úgy az ember úgy, hogy valami hiányzik, de mi hiányzik? A bocsánat kérés hiányzik. Nem kér bocsánatot. Először úgy megdöbbentem, hogy, hogy milyen kis turpisságon kaptuk Esdrást, hogy nem kér bocsánatot. De aztán utána elgondolkoztam, imádkoztam ezen, hogy vajon miért nem kér bocsánatot. Én nem tudom, végül arra jutottam valahogy, az világosodott meg előttem, mert szerintem ő annyira összetört az Úr előtt, nem az, hogy elfelejtette, hanem még arra se tartotta magát méltónak, hogy bocsánatot kérjen. Titek, valahogy szerintem ezért nem kért bocsánatot. Mert odáig jutott, hogy én ezek után semmit, még bocsánatot se kérhetek Istentől. Semmit nem kérhetek tőle. Egyszerűen csak oda teszi magát a hatalmas és igazságos és irgalmas Istennek, és igaz, hűséges Istennek a kezébe, Izrael Istennek a kezébe. Itt állunk előtted, megadom magam. Most azt csinálsz velünk, amit akarsz. Én még bocsánatot se tudok kérni. Mert erre majdnem azt mondanám így emberileg, hogy mintha erre gondoltam, hogy erre még bocsánat sincs. Lehet, hogy van, de ezt én nem kérhetem. Ha adod, adod, ha nem adod, nem adod. Tehát annyira a bűnnek ez a mélysége, ez a szörnyűsége, hogy ezek után én még bocsánatot se kérhetek az Istentől. Szerintem ezért nem kért. Legyen meg a te akaratod. Akkor én bocsánatot kérhetek a bűneimért? Szerintem bocsánatot kérhetünk, mert Jézus azt tanította a mi atyánkba, hogy kérjünk bocsánatot a bűneinkért. De testvérek, ha még bocsánatot is kérünk, lehet, hogy egy kicsit ilyen furcsa ez a dolog, akkor kérünk igazán bocsánatot, amikor tudjuk, hogy még erre se vagyunk méltók. Tehát annyira, hogy még mi se vagyunk méltók, még arra se bocsánatot kérjünk Istentől. Nincs rá semmilyen alapunk, hogy bármit kérjünk Istentől. Egyszerűen csak a magunk bűnösségével és nyomorúságával, ítéletre méltóságunkba oda kell magunkat tenni a kezére. Uram, most pedig azt csinálsz, vagy Urunk, amit akarsz. Nyilvánvaló, hogy kegyelmet szeretnénk. És kérjük is. De ezzel az alázattal, hogy mi aztán erre méltók nem vagyunk. Nem vagyunk méltók, hogy kérjünk tőled bármit. Szerintem ez a méltatlanság érzésnek, nem is tudom, ennél mélyebbre nem tudom, hogy lehet-e menni. Legalábbis én most nem értem. Vagy nem tudom, hogy ennél lehet-e jobban megalázkodni. És itt megint a negyedik ponthoz érek, illetve a negyedik ponthoz érek, ahol megint aláhúznám ezt, testvérek, mert valami bujkál itt ebbe a történetbe. Mikor mondja el ezt az imádságot ez az Esdrás? Az esti áldozat idején. Tegnap is ezzel zártuk. Az esti áldozat idején. Ezt az Isten dicsőítő, bűnbeismerő, mély alázatba fogant méltatlansága, teljes tudatában elmondott imádságot a rendszeres esti égő áldozat idején mondja el, minthogyha semmi más reménysége nem lenne, csak az, hogy Isten rátekint az áldozatra majd, vagy azokba a percekbe, és azért megkönyörül rajtuk, és megtartja a népét, és megbocsát ennek a lelki parázna, házasságtörő, szövetségszegő népének újra. Szerintem ő tudta azt, Esdrás tudta azt, hogy ez az esti áldozat, ez is túlmutat magán majd valakire, aki az esti áldozat idején fog meghalni a kereszten, említettem már tegnap, mert Jézus is a Golgotán az esti áldozat idején halt meg, délután 3 órakor. Ez is délután 3 órakor volt. Ez én nem tudom, szerintem, nem szoktam ilyet mondani, de most azt kell mondjam, hogy szerintem, Ábrahám is látta Jézus napját, akkor Esdrás is láthatta Jézus napját. Jézus azt mondta Ábrahámról, hogy látta az én napomat és örült, hát akkor én meg lemerem vonni azt a következtetést, hogy talán Esdrás is látta a Mesiás napját, látta Krisztust, és tudta, hogy ha Isten könyörül a népén, akkor az a Mesiás miatt lesz, akire ez az áldozat ott a templomban, amit éppen ott bemutattak valahogy a papok, előre mutat. Hát igen, később pont ez az óra volt, amikor Jézus azt kiáltotta, hogy miért hagytál el engem. És akkor ott nem kapott erre Jézus választ, de mi tudjuk, hogy mivel ott nem kapott választ, ezért válaszolhatott Isten illésnek. Jut eszembe. Mikor volt a Kármelhegyi áldozat, amikor a Baál papokkal összeütközött Illés próféta? Délután 3 órakor, az estvéli áldozat idején odaállt Illés, és fölemelte a szavát, és elkezdett Istenhez imádkozni, és Isten lecsapott a villám alá, és meggyújtotta a leöntött, vízzel leöntött áldozatot, ugye? Ugyanebbe az időbe. És ha már Dánielt emlegettem, Dániel is ugye olvassa az írást, és látja, hogy 70 évnek kell eltelni, és akkor elkezd egy nagy bűnvalló imádságot. És mikor jön a válasz neki? Ugyanakkor, amikor imádkozik. Mikor imádkozik? Az esti áldozat idején. Dániel is az esti áldozat idején imádkozott Izrael népért, ugyanúgy, ahogy Esdrás. Ez időtájt vallotta meg ő is népe bűneit. Sőt, testvérek, még igazából még az új szövetség is juthat eszünkbe. Az apostolok cselekedeteibe olvassuk, hogy Kornélius százados imádkozik Istenhez, hogy adjon neki valami útmutatást az élet dolgaiba, meg az ő dolgaiba. És délután 3 órakor, az esti áldozás idején, megint 9 órakor ő maga mondja el, délután ugye nekünk délelőtt van a 9, nekik délután 9 van, az délután 3 óra, a zsidó számítás szerint. És akkor délután kap egy választ, hogy küldjön el Jópéba, és hívja el magához, illetve Jópéba? Azt hiszem, igen, Jópéba küldje, és hívja Cézáreába magához Pétert. És jön Péter. És Kornélius is mikor kapja meg az eligazítást Istentől? Nem akarom azt mondani, hogy ez valami mágikus dátum, vagy időpont, mert nem mondhatom ezt egyáltalán, de döbbenetes azért ezek az egybeesések. Valahogy Esdráshoz térek vissza, mert valahogy ugyanebbe az időbe imádkozik, és irgalmas választ kap. És biztos, hogy itt mindenki, akit felsoroltam, legyen az Dániel, Esdrás, vagy Illés, vagy Kornélius, mindenki ugyanazért a délutáni áldozatért kapott pozitív választ az Istentől, mindenki csak Jézusért, aki ugyanebben az időpontban halt meg. Zárom az imádság eredményével, utolsó pontban. Valahogy imádkozik ez a pap, ez az öreg ember, ott van engem annyira megrendít ez. Tehát egy idős ember, egy megtépett szakállal, kitépkedett hajjal, drága ruhája szanaszét már csíkokba, meg kétszer is megszaggatta. Ott hever a földön, ott ült először a földön, aztán utána leborul a földre, arccal közben folynak a könnyei, tiszta sáros a szeme a könnyeitől, a keze széttárva az Isten előtt. Még arra se tartja magát méltónak, hogy kérjen valamit az Istentől, és közben dicsőíti Istent az igazságáért, meg a kegyelméért. És várja, hogy akkor most mi lesz, és közben talán úgy tudja, vagy érzi az illatot, vagy a szagot az áldozatnak a pillanatai ezek. És akkor valami történik közben. És azt gondolnánk, hogy az imádság hatására történik az, amit a 10. részből olvasunk. És mikor imádkozék Esdrás a földre borulva, sírva az Isten háza előtt, sereglének őhozzá Izraelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert sírt a nép is sokat és keservesen. Hát ott valahogy elindult valami, ami aztán ugye oda torkolik, hogy feláll ez a bizonyos Sekánja, Jehielnek fia, Elán fiai közül, és azt mondja, hogy akkor most Izrael fiai elbocsátják a idegen feleségeiket gyerekestől, ha van gyerek, és radikálisan szakítanak a bűnnel, amiben belecsúsztak, és ráállnak megint az Isten útjára, vagyis meg kell térni, és azt mondja Esdrásnak, hogy te fogod ez a dolog, reád néz, téged vár ez a dolog, intézd el ezt a dolgot, vezesd le ezt a dolgot, mi, főemberek, mögötted állunk. Mi vittük a prímet a romlásba, most odaállunk mögéd, hogy vigyed a te a prímet, a, és támogatunk téged a helyreállításba. Térjünk meg az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Először azt gondoltam, hogy ez az imádság eredménye. De ez nem az imádság eredménye. Nehogy félreértsük. Ez a Szentléleknek az eredménye. A Szentlélek munkálkodik az imádság közben azok szívébe, akik ott vannak, és egy ébredés támaszt. Ez a Szentléleknek a munkája. Ugyanaz a munka, mint amit ugye azóta is folytatott, Jeruzsálembe is folytatott, ugyanott, amikor megtértek Préter prédikációjára, meg amit közöttünk is folytat, meg amit a reformáció idején is folytatott, meg amit reméljük majd a jövőbe is folytatni fog, amíg világ a világ, hogy megtérít embereket, miközben egyesek leborulnak elébe, bűnbánattal imádkozva. Áldott legyen az Úr, aki reformációt ad, és aki megújít, megújítja az ő népét, helyreállítja az ő népét. Hát a helyreállításról most már nem tudunk itt beszélni, mert elment az idő, de még van egy negyedik Isten tisztelet, majd valamikor elmondom. Lehet, hogy a legközelebbi bibliaiskolában majd még arra kitérünk a negyedik tételre, mert ez is egy csodálatos rész egyébként, a tizedik rész, amikor tényleg helyreáll az Isten szerint való rend az Isten népébe. De hogy ez nem volt egy egyszerű dolog, de ott vált teljessé Izrael megtérése. A mi megtérésünk is akkor válik teljessé, amikor letesszük a bűnt, szakítunk vele, és ráállunk az Isten útjára, és engedelmeskedni kezdünk. Konkrétan, világosan, akármilyen radikális, akármennyire fáj, akármennyire könnyes a dolog. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy hatalmasan munkálkodtál ebben az Esdrásban, annak idején, és láttattad vele a te dicsőségedet, ezért tört össze a bűn súlya alatt, ezért tudta elmondani ezt az imádságot, és ezért lehetett aztán a megújulásnak a vezetője, ott és akkor. Köszönjük te néked, hogy hatalmasan használtad őt akkor néped életébe, és köszönjük, hogy ma is vannak emberek, akikkel láttatod a te dicsőségedet, láttasd velünk is, Urunk, és aztán munkálj bennünk is mély alázatot, saját bűneink, meg mások bűne miatt is. Segíts minket mások bűneiért könyörögni, mintha mi követtük volna el. Segíts, hogy ne ítélkezzünk, ne mutogassunk, a magunk bűneit ne magyarázgassuk, ne szépítgessük. Segíts minket igazi bűnbánatra és arra az alázatra eljutni, amire Esdrást is eljuttattad. Köszönjük néked, hogy megértetted velünk, hogy nincs semmink, amire hivatkozva bármit kérhetnénk tőled. Egyedül egy valaki van, aki kérhet tőled valamit, atyánk, és az Jézus. És olyan csodálatos, hogy éppen ő az, aki bátorított minket, hogy kérjünk mi bocsánatot. És nem csak, hogy kérjünk, hanem kaphatunk is bocsánatot. És újat kezdhetünk, lezárva a bűn útjait, elhagyva a bűnös dolgokat, szokásokat, cselekedeteket, egyértelműen odaadhatjuk magunkat te neked. Légy áldott, hogy mi is föltekinthetünk az áldozatra, a kereszt áldozatára. Köszönjük, hogy az úrvacsora által is, az ige által is elénk állítod újra és újra, hogy lássuk ott a te dicsőségedet, megalázkodjunk, megtérjünk, újat kezdjünk, hálából azért a szeretetért, amit ott mutattál. Kérünk, áld meg szíveinkben ezeket a tanításokat, és kérünk, segíts minket, hogy neked tetsző életet tudjunk élni. Ezzel az indulattal szeretnénk tovább menni, így szeretnénk ünnepelni Pünköst Szent ünnepét is. Úrvacsorával együtt, családi körben, gyülekezeti körben is. Kérünk, áld meg minket ezen az ünnepen. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Ha Isten éltet minket, akkor holnap és holnap után délelőtt Isten tiszteletünk lesz, úrvacsorosztással, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A záró énekünket énekeljük, 224, 7. és 8. versét. Közel vagyon hívekhez az Isten, mert nem múlóképpen jő közénkben. Áldás békesség!